117 perc.
A telefonnál Simon Balázs, az Utcaszínházi Alkotóközösség vezetője. A halmozottan...
Jó napot!
A halmozottan hátrányos helyzetű angyalok karának rendezője. Ez, erről majd még külön beszélünk, erről a hosszú címről.
Igen.
Az apropó pedig az, hogy lesz egy előadásuk. Ugye erről május 31-én és június 1-én az 5-ös 10-ben. Na hát akkor beszéljen erről a halmozottan hátrányos helyzetű angyalok karáról.
Igen, hát ez a cím, ez inkább a groteszkumában valahogy eléggé jelzi ezt az utat, amit az előadással szeretnénk
bejárni.
Hogy valami olyasmit talán, hogy nagyon komoly dolgokról valami nagyon furcsa fénytörésben, nagyon nagy iróniával beszélni. Tehát ez hozza ez a cím. Mindig elgondolkozunk, hogy talán nem lehetett volna egy kicsit rövidebb címet találni, vagy hogy ez... Igen, hogy három hás angyalokkara, de hogy valahogy én szeretem ezt, hogy ebben már rögtön valahogy úgy bele szalad az ember, hogy ez mi?
Igen, tehát önnek a deszem, de már az Utcaszínház is, mint műfaj, ez is egy érdekes dolog, és tényleg az utcán kezdték.
Igen, az utcán kezdtük valóban, de az utca mi nevünkben az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mi egy utcaszínházi társulatként szerettük volna már akkor sem kizárólag akként láttuk magunkat, hanem igazából ebben az a protest volt benne akkor is, hogy olyan helyeket fogunk keresni, ahol nincs színház. És hát ennek az ugye a minősített helye az utca.
Azt olvastam, hogy már 40 állarcuk van. Ezt én úgy képzeljem el, mint a Görög Színháznál az állarcokat?
Az állarcok azok tulajdonképpen mi egy alkalmazott színházi társulat vagyunk. Az alkalmazott színház az egy olyan befoglaló fogalom így a 21. század elején, amiben azok, akik keresik a színháznak a társadalmi, vagy az előbb művészetek társadalmi hasznosítását, vagy a társadalmi működésben való részvételének a helyét, azok úgy gondolják, hogy a színháznak a nyelvezete, a színháznak az eszközei, csoportformáló eleje, ez alapvetően egy eszköz arra, hogy bizonyos társadalmi helyzetekben valamiket megoldjunk ezáltal. És nekünk ezek a maszkok, ezek egy eszköz, és a maszkos színháznak a groteszk nyelve is egy eszköz arra, hogy olyan helyzetekben, ahol abszolút nem releváns az, hogy a színház történjen, valahogy a maszkok erejével rögtön megteremtik azt a helyzetet, vagy azt a viszonyt, amit a színháznak meg kell teremtenie. És egy olyan archaikus nyelven, vagy egy olyan archetipikus nyelven szólalnak meg, amiről mindenki rögtön érti, hogy ez nem a valóság. Amikor pici roma településeken játszunk, vagy egy börtönben játszunk, vagy az utcán nyilvánulunk meg, akkor ezek a maszkok ezek sokat adnak. De mi azért nem egy maszkos társulat vagyunk, hanem mi egy olyan társulat vagyunk, amiben nagyon sok ugyanilyen eszközt tanulmányozunk és használunk a munkánkban. De ez a dráma, a színházi nevelés eszközei is, a bohócjáték, de éppen a fizikai színház is ezek közé tartozik. És ezeket rögtön megpróbáljuk valahogy azoknak a csoportoknak, társadalmi csoportoknak felkínálni ezeket, mint játéklehetőségeket, vagy mint előadást, vagy részvételi formát.
Tehát, hogy bevonják őket a színjátszásba? Interaktív ez, amit önök csinálnak?
Igen, mondjuk így, hogy három arculata van annak, amit csinálunk. Az egyik az egy műhelymunka, amit kifejezetten városi értelmiségiek számára, olyan színházi emberek számára, akiket érdekel a szociális munka, olyan szociális munkások számára, akiket érdekel a színház. Mi tréningeket tartunk. Minden tevékenységünk ebből a tréningből indul el. Van egy tevékenységünk, ami előadásoknak a létrehozása, tehát amikor valóban próbálunk, de ezek az előadások, ezek interaktív színházi események, amiket inkább társadalmi csoportoknak a bevonására ajánlunk föl, tehát olyan improvizációs elemekkel és olyan rengeteg közönség és színpad kapcsolattal ötvözött művek ezek, amikben a témák is inkább arra valóak, hogy a közönség témáit mi megkaphassuk. Tehát ilyen volt például az előadás is, ami a halmozottan hátrányos helyzetű angyalok karának a az őse volt, amikor prostituáltakkal dolgoztunk, és prostituáltak narratíváit vittük vissza a prostituáltak, prostitúcióban érintetteknek, és utána kértük meg őket arra, hogy az jelenetekben felbukkanó témára ők maguk ott a helyszínen játékötletekkel és illetőleg spontán narratívákkal reagáljanak. És utána ez a harmadik pedig, aminek most is van éppen a főpróba hete, az amikor magukkal, ezekkel a társadalmi csoportokkal készítünk előadásokat, illetőleg vonjuk be őket mindenféle színházi és drámás folyamatokba, ami pedig kifejezetten egy igazi részvételi színházi forma, ahol már mi nem mi vagyunk az előtérben, hanem azok az emberek, akiket mi a színházzal kvázi megfertőzünk. Tehát ez a hármasság tulajdonképpen.
Akkor most beszéljünk erről a harmadikról, ugye, mert ennek lesz most a bemutatója, május, tehát jövő hét hétvégén. Akkor meséljen erről a harmadik fajta közösségi munkáról.
Ez tulajdonképpen a harmadik fajta közösségi munkának a bemutatója, ez most egyből zárt körül, és ez a Rákospalotai Elnyeverőben lesz most pénteken. Valójában a halmozottan hátrányos helyzetű angyalok, ez egy negyedik forma, amit arra találtunk föl, hogy úgy éreztük, hogy ez a rengeteg információ és életanyag, amit mi a prostitúcióról, illetőleg a társadalmi kizsákmányolásról begyűjtöttünk itt az
ez a Rákospalotai, ez a Ránynevelő Intézet, ugye?
Ez egy nevelő intézet, ott egy egész éven át zajlik egy ilyen részvételi színházi folyamat. De ez az előadás, ez kifejezetten a fővárosi színházba járó közönség számára szeretnénk valami egészen különös új szint felhozni, amiben tényleg valóságos életismerettel és valóságos életanyagokkal zsonglőrködve próbálunk meg valami igazi lényegi elemeket, valahogy a társadalom működésének valami nagyon lényegi elemeit megragadni, és valahogy színházi formában, igazi színházi formában. Tehát ebben itt nincsen semmi olyan, amit elmondtam az első háromban, hanem ez egy színházi előadás, ahol sötét lesz egyszer csak, és a nézők bevonódnak egy történetbe, ahol megismernek egészen rémséges és egészen hajmeresztő, de mégis nagyon mulatságos élethelyzeteket.
Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nézegettem a honlapjukat, és sok írását, tehát az ön tollából származó írásokat találtam, sokat, érdekeseket, és meglepett a saját csoportjuk közösségépítéséről írt cikke. Mi baj a civil közösségben a demokráciával? Ez nagyon izgalmas volt számomra, amit ott olvastam.
Igen, ez valójában amikor mi elkezdtük ezt a dolgot, akkor én nekem feltett szándékom volt, hogy valahogy egy olyan csoportot szeretnék. Én jó néhány évet dolgoztam közszínházakban, valójában most is dolgozhatnék ezeken a helyeken. De maga, ami engem kivitt ebből a munkából, az volt, hogy nekem volt mindig egy csoport elképzelésem arról a fajta kreatív munkáról, amit én mondjuk így ideálisnak tartanék, és a közszínházi struktúra ezt valahogy nem valahogy mindig...
Ez egy hierarchizált rendszer.
Hierarchizált rendszer, és én szerettem volna valami olyat, ami ehhez képest valami új módon. És nekünk ki kellett ezt találni, hogy hogyan lehet alkotóközösségként működni. Ez mit jelent? Annak milyen szabályai vannak? Milyen csoportformákon? Milyen üléseken? Milyen elemekből áll? Hogyan lehet közösen döntést hozni? Hogyan lehet ezeket a közös döntéseket aztán egymáson betartatni? Tehát ez valójában egy tanulmány tulajdonképpen, aminek megvannak a maga árnyas oldalai, és megvannak a maga egészen különös sikerei is, mert ez a fajta csoportműködés, ezt megpróbáljuk megvalósítani mindenhol, ahova megyünk. Ami most már tulajdonképpen leginkább a pszichológia eszközeivel megsegített csoportműködés. Most ezt nem tudom, aki érti a pszichológia nyelvét, az érti azt is, hogy amikor azt mondjuk, hogy csoport, akkor ott valamilyen módon a megnyilatkozásoknak, az egymás iránti figyelemnek valami különösen magas foka jelenik meg. És mi most azt hiszem, hogy talán ez a legnagyobb eredménye ennek az elmúlt 9 évnek, hogy nekünk sikerül azokban a csoportokban, ahol együtt dolgozunk, ott ezt a fajta minőséget pillanatokra megteremteni.
Azt olvastam ebben a tanulmányban, és ez ragadott meg, hogy ez a belső demokrácia elégedetlensége az, ami szétveti a csoportot, és már másodszorra hozzák létre.
Igen, harmadszorra egész.
Pláne.
Igen, harmadszorra.
Tehát, hogy azok, akik kívülről jönnek egy demokratikus működési módba, azok nem tudják elfogadni ennek a lassúságát, látszólagos döntésképtelenségét, az, hogy nincsenek felelősök, tehát, hogy nem hierarchizált a rendszer.
Igen, mennél pontosabb szabályok kellenek, tehát mennél pontosabb...
Ezt szűrte le?
Alkotmány kell. Erről talán erről is írtam, de hogy ez minden egyes csoport újra alkotja, és illetőleg vannak olyan csoport eszközök, most ezeket az eszközöket megint nehéz, mert nem egy kézzelfogható valamiről, hanem mondjuk a véleményformálásnak és a döntéshozatalnak a módszertana, amit már lehet mondani, hogy ez jó, ezt mi már kipróbáltuk, de abban a pillanatban, hogyha valakinek azt mondják, hogy ezt már kipróbáltuk, mi ezt így szoktuk csinálni, akkor abban a pillanatban valahol elvileg mégiscsak sérül
a beleszólási jog.
Igen, és ezt sokan nem is szeretik.
Igen.
Akkor mindenki valahogy úgy hozzáteszi a maga módját.
Ez már nem az övé, hanem ez egy kívülről ráerőszakolt, úgy éli meg.
Vagy már előzőekben már voltak itt emberek, akik már nincsenek itt, akik már elmentek. Na vajon miért mentek el? Egységes, hogy azért, mert ez nem működött. Akkor csináljuk a magunk módján újra. Igen, szóval türelemjáték valahogy ez, és valójában a demokráciának a személyes szintje az az egymásra való figyelem, a másik valóságos helyzetének az empatikus átérzése. Azt hiszem, hogy ez a demokráciának valahol egy nagyon személyes szintje, amihez tényleg kell türelem és erő.
Miért annyira fontos magának ez a dolog? Tehát mondta, hogy dolgozhatna kőszínházba, lehetne híres rendező, ezt nem mondta, ezt én teszem hozzá. Tehát lehetne elismert, a neve forogna a szakmai berkekben, és ehelyett ilyenekkel játszik. Miért olyan fontos ez?
Valahol azt hiszem, hogy ezt az ember, hogy miért kerülök helyzetekbe, ez valahol valami nagyon mély és nagyon személyes vonatkozás, hogy mi az, ami nekem csalódást okozott.
Belekérdeztem nagyon egy intim dologba?
Nem, hanem ez valami olyan, amit az ember valójában az alkotásban vagy a munkájában keresi erre a választ, hogy miért kellett ez nekem, vagy a társam kérdezi ezt, hogy miért csinálod ezt, hogyha ez ennyire kevés
elismerés,
ennyire nehezen áll össze, miért akarod ezt mindig kérdezni a nehéz pillanatokban, miért nem választasz? Lehetséges, hogy azért, mert én azzal lehet, hogy ezzel akarok kitűnni, hogy valami olyasmit csinálok, amilyet még senki nem csinált. Lehet, hogy úgy érzem, hogy nekem ez a küldetésem, hogy valami olyan új működési formákat találják meg a színházban, amit még másoknak nem sikerült, és hát aztán persze ilyenkor mindig kiderül az, hogy hát nincsen új a nap alatt, és hát sokan csináltak már közösségi színházat, és sokan pont egy civil évtizedben, vagy egy remélhetőleg inkább évezredben élünk, ahol sok ember jut ugyanerre a következtetésre, hogy hát valójában lehetséges, hogy az emberiségnek a jövője pont ezekben a kis közösségekben van, ahol mindenki autonóm módon annyit tesz bele egy közösségbe, amennyit jónak érez, és amennyit igaznak talál. Tehát, hogy lehetséges, hogy az, amit én csinálok, az valójában tulajdonképpen a Zeitgeistnek egy személyes lekövetése. Tehát nem tudom, ezek kérdések. Meg a valójában a vágyaim, azért én is, talán azért is csináltuk meg ezt a három hársangyalokat, mert szerettem volna előadásokat csinálni újra, mert azért végül is az én szakmám az nem társadalmi innováció, az én szakmám nem pszichológia, az én szakmám nem pedagógia, nem felzárkóztatás, hanem én egy rendező vagyok. És lehetséges, hogy ez az egész, ez egy nagy rendezés, nem tudom, szóval...
Kik a társulat tagjai?
Nagyon, nagyon érdekes, nagyon sokan vagyunk most. Tehát most van egyrészt egy Borsod megyei nagy csapat, amiben egyrészt vannak fiatalok, olyan középiskolás és 18 fölötti fiatalok, akik már mondható, hogy egyrészt akár zenészként, akár színészként egy ilyen fél professzionális szinten vannak, és őket most egy ilyen vezetőképzésbe vonjuk bele, de ők együtt dolgoznak, színházi emberek, akik miskolciak, a Nemzeti Színháztól kezdve a miskolci alternatív szcénán át pedagógusokig, vagy civil aktivistákig, tehát ott van egy elég nagy borsodi csapat, van egy budapesti csapat, amiben vannak színészek, vannak többen olyanok, akik tulajdonképpen színészként csatlakoztak ehhez a munkához, és őket valahogy mi megfertőztük ezzel a szociális dologgal, de őket azért valahol az motiválja, hogy szerepeket játszanak, és akkor van egy mag, akiket mind a két dolog érdekel, és akkor ők valójában ők ilyen a, de nem csak színészek, hanem ilyen például Bari Judit, aki a egyrészt a témát.
Szerző, dramaturg.
Aki a szerzője, tehát én inkább mondanám, hogy ő drámaíró.
Aha.
De van Simó Krisztián, aki évek óta nagyon fontos munkatárs, aki egyrészt drámatanár, de másrészt színész is, és ő talán a legközelebb áll ebben a munkában. Én hozzám, vagy legjobban érti, hogy ez miről szól. Ott van Petrányi Barna, aki egy non-profit menedzser, aki teljesen másik oldalról jön, tehát sokan vagyunk. Ez most körülbelül egy olyan 50 ember, akik így együtt dolgozunk ebben a szinte már vállalkozásszerű nagy csoportban.
5-10, május 31 és június 1.
Igen.
Köszönöm szépen, Simón Balázst hallották.
Várjuk a nézőket. Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.